Na, hát akkor el is indulunk, illetve folytatjuk ezt a megkezdett utunkat, és már nagyon benne vagyunk a sűrűjében. Múltkor arról volt szó, hogy a lélek ugye a halálos bűn állapotában, ezzel fejeztük be, illetve beszéltünk erről a pszichológiai önismeretről, ami azt hiszem, hogy nagyon gyümölcsöző és fontos mindnyájunk számára, hogyha ezt jól megértjük. És akkor jött ez a téma, hogy Teréz az első lakás kapcsán leírja, hogy az ember, amikor a halálos bűn állapotában van, akkor az milyen az a szegény ember. És akkor ugye már is fogalmat tisztáztunk, ugye a halálos bűnnek a fogalma kapcsán, mert ez ugye borzasztó, félelmetesen cseng ugye sokunknak a fülében, és ugye azt is tisztáztuk, hogy talán nem baj, hogyha nem használjuk pontosan ezt a szót, hogy halálos bűn, mert itt a szavakon lovagolni ugye sokat lehetne, inkább mondjuk azt, hogy súlyos, és enyhébb bűnökről van szó, és az meg a másik perspektíva megfordítás, amikor azt mondjuk, hogy nagyon sokszor összetévesztjük, hogy igazából mi a súlyos bűn, és mi nem az. Tehát nagyon sokszor vagyunk úgy súlyos bűnbe, hogy fogalmunk sincs róla, és nagyon sokszor vádoljuk magunkat valamiről, amiről pedig nem kéne. Tehát az ember ilyen perspektíva tévesztésben van néha. Tehát mondtuk, hogy Teréz leírja, hogy a halálos bűnben, a súlyos bűnben lévő ember milyen, de azt is hozzáfűztük már is, hogy ebbe simán vallásos emberek, mi ebbe beleeshetünk egészen nyugodtan. Tehát lehet úgy élni egy vallásos életet, hogy közben nem veszem észre azt, hogy egy nagyon súlyos bűnben vagyok. Például abban, hogy... Hogyan? Ja, azt hittem van valami kérdés. Szóval arra, hogy nem veszem észre azt, hogy megítélek mindenkit magam körül. Utálok mindenkit magam körül, például. De én egyébként vallásos és templomba járó vagyok. Hát nem, benne vagyok nagyon is ebben a bizonyos dologban, hogy kívül tartom magam az Istennel való kapcsolaton, bármennyire is éljek. Köszönöm szépen, lehet kezdeni. Kicsit a színpadot előrébb húzzuk, majd lecserélem ezt majd, vagy jobbra. Szóval, lehet úgy élni egy vallásos életet, hogy közben benne vagyok ebben a bizonyos súlyos bűnben, tehát nehogy azt higgyük, hogy ez ránk nem vonatkozik, benne lehet a pakliban. Na de menjünk tovább. Mert Teréznél itt jön megint egy gigászi, fantasztikus dolog. Tehát leírja, hogy a halálos bűn állapotában lévő lélek, tehát az, aki kívül tartja magát az Istennel való kapcsolaton. Tehát ez az igazából a bűnben élő valaki, aki tudatosan kívül tartja magát az Istennel és a másik emberekkel való szeretett kapcsolaton. Aki ezen kívül él, azzal mi van, de most beszélhetünk bármilyen súlyos bűnben lévő emberről, azt írja Teréz. Vegyük figyelembe itt, hogy a forrás és az a ragyogó nap, amely a lélek közepén van, követjük a szimbólumrendszert. A lélek közepében Teréznél ott van a nagybetűs nap, és ez pedig ugye Isten, nem veszít semmit ragyogásából és szépségéből, hiszen mindig ott van, és semmi sem csökkentheti szépségét. Azonban, ha egy napon lévő kristályra igen fekete kendőt terítenek, nyilvánvaló, hogy bár a nap rásüt, fénye nem hat a kristályra. Testvérek, óriási dologról van szó. Miről van szó? Hogy a bűnben lévő lélekben is minden egyes ember lelkében teremtettségénél fogva ott él az Isten. Tehát ugye mondtuk, vigyázat, Isten soha nem költözik belénk. Nem lesz egy olyan pillanat, amikor majd megtörténik, az Isten belém költözik. Nem, mert Isten teremtettségemnél fogva bennem él. Létezésem első pillanatától kezdve. Az embernek ez az alap úgynevezett ontológiai létbeli struktúrája, hogy az Isten bennünk van. Ez az ember. És a misztikusok, Terézék ezt nagyon-nagyon világosan látták. Tehát nem arról van szó, hogy Isten valaha belém költözik, és arról sincs szó, hogy Isten bennem lakása függene attól, hogy én erről tudok-e vagy sem. Arról sincs szó, hogy Isten bennem lakása függene attól, hogy milyennek az erkölcseim, hogy milyen bűneim vagy erényeim vannak. Nem függ tőle, mondja. A ragyogó nap ott van a lélek közepében, és semmi sem csökkentheti a szépségét. A bűnben lévő lélekben is ott van az Úr. Ez a nagybetűs nap, ahogy Teréz írja. Tehát látjuk, tehát nem lehetünk olyan bűnösek, nem létezhet olyan elvetemült bűnös ember, akinek a lelkéből Isten kiköltözne. Ilyen nincs. Isten senki és semmi nem tudja kihúzni a lelkünkből. Csak mi történhet viszont az, amit itt ír, ha egy napon lévő kristályra igen fekete kendő terítenek, nyilvánvaló, hogy a nap bár rásüt, fénye nem hat a kristályra. Na ez teréznél a bűnnek a teológiája, tehát a bűn, mint fekete pokróc szerepel teréznél. Tehát a bűn nem arra képes, hogy Isten jelenlétét belőlünk kiszakítsa. A bűn nem arra képes, hogy Isten szeretetét irántunk befolyásolja, arra viszont igen, hogy ezt a bennünk lévő jelenlétét és szeretetét, mint hogyha lefednénk egy ilyen fekete pokróccal. Ez a kép. Ez egy gyönyörű, szimbolikus kép, hogy a bűn nem húzza ki ezt az isteni napot belőlünk, viszont ráterít egy fekete leplet, mely miatt a nap nem tudja kilövelni ezeket az éltető sugarait. De a nap ott van. Az Isten jelenléte bennünk ott van. Semmilyen bűn nem tudja onnan őt kiszedni, viszont ez a fekete pokróc, amelyhez Teréz a bűn hasonlítja, képes ezt a napot úgy leárnyékolni, hogy az nem éltet bennünket, mintha ott se lenne, de ott van. Óriási ez a látásmód. És ugye itt testvérek már is bukik, megint csak bukik, sok-sok ilyen sztereotípia, sok-sok ilyen vallásos elképzelés. Például az egyik az, hogy Isten elhagyott engem, mert bűnt követtem el. Hányszor mondhatunk ilyet? Hányszor érezhetjük magunkat akár így, hogy Isten elhagyott engem? És többféle ok miatt hagyott el engem, az egyik az, hogy vagy bűnt követtem el, vagy mert nem tudom miért, de elhagyott. Testvérek, maga az a szó, hogy az a szó kapcsolat, hogy Isten elhagyott, ez értelmetlen. Ilyen nincs. Tehát föl is írom, és át is húzom. Isten engem elhagyott. Ilyen nincs. Ilyen nem létezik. Mert nem tud belőled kiszállni. Mi tud téged maximum elhagyni? A jelenlétének az érzése, az igen. A bennünk való létének a tapasztalata, az érzése, az el tud hagyni néha. De attól ő még ott van. Tehát bukik ez a közkeletű keresztény síránkozás, hogy Isten elhagyott, mert bűnt követtem el. Nem. Ő nem tud belőled kilépni, és te sem ő belőle. De akkor a bűn akkor mire képes? Tehát a bűn nem képes arra, hogy Isten irántad való szeretetét csökkentse. Nem képes rá. A bűn nem képes arra, hogy az ő benned való jelenlétét csökkentse, vagy ki megszüntesse. Nem képes rá. Egy valamire viszont képes a bűn, és arra viszont sajnos elég nagyon képes, hogy a közted és a közte lévő, az Isten és a te közted lévő kommunikációs csatornát azt roncsolja. Azt igen. Azt igen. Tehát Isten jelenlétét a bűn nem űzi el, viszont a közted és a közte lévő kommunikációt, a kapcsolatotoknak a minőségét azt tudja csökkenteni. Nem ő változik, nem Isten szeretete és benned való jelenléte változik, hanem a köztetek lévő viszony változik a bűn által. És nem az Istentől függ ez a dolog, hanem tőlünk függ, hogy mi hogyan állunk ehhez hozzá. Tehát, hogy látjuk, mekkora dolog ez, hogy milyen sokunkban, és egyébként Terézben is, még régebben, de abban a korszellemben, de a mai korszellemben is ott él ez a kép, hogy a bűntől az Isten utálkozva elfordul. Nem ez a közkeletű képünk, hogy Isten utálja a bűnt, és amikor megjelenik a bűn, akkor egy utálkozva ettől elfordul. És azt mondja, hogy amíg itt ez van, addig én egy tapottat nem megyek oda ez a valakihez. De ezt látjuk, tehát Isten úgy képzeljük el, hogy ő ennyire gyűlöli a bűnt, és éppen ezért elszalad. És Isten nem bírja a bűnt, nem bír oda nézni, utálkozva, gyűlölködve néz a bűnre. Nekem például a Szentírásból azért nem így tűnik. Ugye ezt már mondtuk a múltkor is talán, hogy amikor az első emberpár elköveti az első bűnt, akkor Isten reakciója mi az, hogy elszalad? Szóval, hogy Úristen, ekkora szerencsétlenek, hogy lehettek ti ketten? bűnt követtek el, mint hogyha Isten nem tudta volna, hogy az ember szabadságának a pakliába benne van az, hogy nemet mondhat. Isten a szabadság teremtője, és a szabadságunk képességében benne van az a tragikus lehetőség is, hogy nemet mondunk. Ő ezt ne tudta volna, amikor a szabadságunkat megteremtette? Ő a fejéhez kapott volna, hogy Jézus Mária Szent Jolán, hát erre nem gondoltam. Hogy ez a szerencsétlen ember nemet is mondhat, Úristen Jézuska, menjél, javítsd ki! Milyen sok teológia származott ebből, hogy az atya elrontott teremtését Jézus kijavítja. Mert az atya az egy ilyen hozzá nem értő, teremtő kisiparos, aki nem tud még egy normálisat se teremteni, végül is igazából az egésznek a lényegéről nem volt fogalmas, az ember mondhat nemet is. Ez nem jutott eszébe. Mint hogyha nem tudom, az autóból kihagyta volna a tervező a motort. Nem jutott eszembe. Hát majd. Tehát Isten ilyen lenne, hogy ő nem tudta, hogy mi mondhatunk nemet is, de nagyon jól tudta, hogy mondhatunk nemet is. Nem lepődött meg az első ember párnak a bűnén, és nem fordult el utálkozva, hanem ment keresni az embert. Ádám, hol vagy? Hol vagy te ember? Mi a baj? Az jó, van most már a sátán azt mondta neked, hogy nem vagy előttem szeretetre méltó, de ez nem igaz. Csak te elhitted ezt a hazugságot. De Isten kereste az embert. És ugyanúgy az emberiség további történetében, Izrael történetében, Isten állandóan kezdeményez. Ő az, aki a szövetséget adja. Ő az, aki a prófétákat küldi. Nem az, aki elfordult utálkozva, és bezárta az ég kapuját. Jaj, majd adventbe fogjuk majd énekelni a bezárult egekről ezt a sok-sok ilyen jaj, hát érdekességet. Bezárultak az egek. Van is egy ilyen adventének, hogy égi bús, jaj, vagy nem is tudom. Szóval nem zárultak be az egek. Isten az embert állandóan kereste. És Jézus Krisztusban pedig a legvégsőbb formában mutatta meg azt, hogy ő keresi az embert. Jézus ki is mondja, azért jöttem, hogy megkeressem kiket, az igazakat? Nem, akik elvesztek. A bűnösöket keresem meg, mai evangélium, Zakeust. A politikai és gazdasági maffia főnök volt a Zakeus. A legnagyobb pályás ember, aki csak létezett. És Jézus hozzáment oda. Hű, de megbotránkoznánk mi ma, úgy, mint annak idején ott a jerikóiak. De akkor ez csak azt jelenti, hogy nem ismerjük még Jézus szívének a mélységeit, hogyha megbotránkozunk azon, hogy ő komolyan gondolja, hogy szereti a bűnös embert. És nem fordul el tőle utálkozva. Na most pontosan ez van itt is Teréznél, hogy Isten nem fordul el tőled azért, mert bűnt követtél el. Ez olyan lenne, mint amikor nem tudom, tegyük fel, hogy mert a bűn az micsoda? A bűnnel kinek ártunk? Magunknak. És másnak. De az Istennek nem úgy ártunk vele, hogy ő megsértődik. Istenem, ez a sértődős Isten kép. Milyen sokakban ott van. Hogy Isten az, aki megsértődik. Tehát akiben egy fikarcnyi, olyan fajta megértő szeretet sincs. Ez az Isten, akiben nincs egyébként egy fikarcnyi humor sem, az az állandó, komoly, sértődő földesúr, kegyúr, aki az a diktátor, aki ott ül fenn a hegyeken, és hogyha valamit rosszul csináltunk, akkor ő képes ránk, a saját gyermekeire megsértődni. Testvérek, milyen az a szülő, aki megsértődik a gyermekére? Mert hát a bűnnel mi csinálunk magunknak rosszat? De magamnak teszem a rosszat a bűnömmel, nem az Istennek, és akkor most az Isten meglátja, például, hogy tegyük fel, kisgyerek, nem tudom, például a késsel mondjuk vagdossa magát, mondjuk egy banális példát, magának okozza a rosszat, a szülő meg meglátja, azt mondja, hogy na, én hozzád nem szólok most már. Miért bántasz engem, hogy vagdosod magad a késsel? Nem téged bánt, magát bántja. Mit csinál a jó szülő? Oda megy, elveszi tőle, és fölkapja, és átöleli, nem? És az Istenre mi ráprojektáljuk azt, hogy ő megsértődik, ő elfordul. Ő hátat fordít nekünk, ha az ember bűnt követel, és ez a megint az egész engesztelő eretnekség, hogy vissza kell fordítani az Istent, mert hogy annyi bűnt követtünk el, hogy Uram, forduljál már vissza, és ne sértődjél már meg. Jaj, kérlek, ne sértődj meg, ne verjél meg máma legalább, meg ne büntessél. Ez az a síránkozó kereszténység, aminek semmi köze az evangéliumhoz. Látjuk? Tehát, hogy Isten nem sértődik meg a bűnünkön, mit csinál? Fáj neki, de abból a szempontból fáj neki, hogy az én szeretett gyermekem fájdalmat okozott magának, és én érte aggódom. És ez nekem fáj, de nem úgy fáj, mint felségsértés, nem úgy fáj, mint hogy az én nagyságomat most megsértette az a mocskos ember, nem. A gyermekem szenved, a bűnével magának árt. Ez fáj az Istennek. Az, hogy nekünk fáj, ez fáj neki. Nem egy ilyen kegyúr király, aki most éppen megsértődik. Tehát, amikor bűnt követünk el, vagy bűnbe vagyunk, Isten attól nem elzárkózik, nem elfordul, hanem még inkább keres. Még inkább próbál minket gyógyítani, még inkább keresi a módot, hogy hogyan tudok neked segíteni. Mit tehetnék, érted? Ahogy Halász Judit énekelte, már csak így. Tehát mit tudok tenni veled még, hogy kijöjj ebből az állapotból? Avilai Teréz ezt a bőrén tapasztalta meg, erről már beszéltünk egyszer, de annyira jó idézni. Avilai Teréz ugye 19 évesen belép a kolostorba, és 39 éves koráig ő egy képmutató, fölszínes életet él. A jó apácák közé számít, de Jézuskával a kapcsolata nulla, zéró, semmi. Ő abban leledzik, azt tetszik neki, hogy ő az avilai sztár, mennyien szeretik őt, mennyien járnak hozzá beszélgetni, stb. Neki ez valahol fontosabb, mint az Istennel való mélységes kapcsolat. És ez, amikor már belátta a megtérése után, 39 éves kora után, belátta ennek az egésznek a szörnyűségét, ahogy ő 20 éven keresztül élt, de mi volt, azt mondja, a legeslegnagyobb fájdalma? Az, hogy ez az Isten ebben a 20 évben sem hagyott el engem, Isten ebben a 20 évben is állandóan próbálkozott velem. És tényleg, Jézus állandóan keresi Terézen a fogást, hogy hol tudnék hozzá oda jutni, még nem 39 éves korára megtalálja. Tehát ez nagyon kemény nyakú nő volt ez a Teréz, tehát hihetetlenül nem engedte magát. Tehát minden oldalról fogta, hogy én csinálom, és majd én tudom. Tehát még a mindenható Istennek is nehéz volt vele mit kezdeni. Hát, ilyenek vagyunk mi emberek, sokszor. És Teréz abba döbben bele, hogy Isten soha nem hagyta előtt, ebben a 20 évben se, és Isten 20 éven keresztül folyamatosan kereste őt. És ebbe döbbenő meg, hogy Úristen, hát hogy lehet ez, hogy én ilyen voltam, és ő nem szűnt meg engem szeretni. Ő nem szűnt meg engem keresni. Ő nem szűnt meg nekem irgalmazni. Ő mindig kereste a kis rést a szívemen, akkor is, amikor én tök süket és vak voltam erre az egészre. És Teréz számára ez egy ilyen megrendülés a megtérése után. Hogy a bűnöm nem taszította el Istent, mert Teréz korában az a teológia, hogy Isten a bűnt utálja, és ő elszalad a bűnös embertől, és csak az igazak lelkében van, ez Teréz korában még erősebb volt, mint gondolat. És Teréz tapasztalata ennek ellentmond. Azt mondja, hogy én úgy tapasztaltam meg, hogy az Isten nem ment el tőlem. És a bűnöm nem, hogy eltolta volna őt, hanem még inkább mondjuk így kreatívvá tette az Istent, hogy valamit velem kezdjen, de nem tolta el őt. Látjuk, a bűn nem képes Istent eltolni, hát hogyan? Ha a bűnnel magamnak ártok, akkor az engem szerető, a világon a legjobban szerető Isten, az én teremtőm elszaladna sértődve, hogy hát tudod, miért csinálod ezt? Nem inkább azon van, hogy segítsen és keressem, és átöleljen, és simogasson, és gyógyítson, ahogy csak lehet? De igen. Csak hát ugye ez a negatív Isten kép ide bejön. Tehát nincs olyan, hogy az Isten elhagyott, mert bűnt követtem el. Ő nem tud belőled kilépni, se te ő belőle. Csak a kettőtök között lévő kommunikációs csatornát lehet roncsolni. Ez az a fekete pokróc, amiről Teréz ír. Tehát a Isten jelenléte és a köztünk lévő csatorná bedugul. És erre a napra, erre a kristályra ő kétféle szimbólumot használ, rávetül ez a fekete lepel, de attól még alatta ott van az Isten jelenléte. És akkor megint csak nekünk egy ilyen feladat, hogy ezt a fekete leplet, ahogy csak tudjuk, távolítsuk el. Nem az Isten jelenlétét kell bevonzani, megint csak magunkba, nem az Isten szeretetét és bocsánatát kell kiharcolni, mert ezek megvannak, ott van mind a pokróc alatt. Készen. Feladatunk, az egyetlen feladat, az, hogy ebből a pokrócból minél kevesebb legyen. Az a feladat, hogy a közte és a köztem lévő kommunikációs csatorna egyre dubulásmentesebb legyen. Egyre tisztább legyen. Egyre kevesebb mocsok legyen benne. ő ott van bennünk és mindenkiben. De ha ez igaz, akkor jóha, hát akkor ebből még érdekes dolgok következnek. Tehát akkor Isten a legutolsó bűnös ember lelkében is ott van. A kedvenc politikusod lelkében is ott van. A rablógyilkos lelkében is ott van. Hitler és Stalin lelkében ott van. Ez nem felmentés nekik, ez csupán a tény. Hát igen. Egyébként érdemes lenne egy pár percet néha Isten mokaszínjába tölteni, Isten cipőjébe. Tehát, hogyha az a Stalin meg a Hitler az én gyerekem lenne, és azt csinálják, amit csinálnak, de hogy szakadhat meg az Isten szíve ezekért? Mert az ő gyermeke ugyanúgy. És mindnyájan az ő gyermekei vagyunk. És amikor Isten látja, hogy hihetetlen dolgokat művelünk, akkor ez milyen módon fájhat neki. Nem sértődik meg, meg nem így dühöng így a haragjában, hanem a szeretet visszautasításának a fájdalma az mekkora benne. És hogy amikor látja ezeket az ő gyermekeit, aki a legnagyobb rablógyilkos is, és tovább szereti őket. Mert nem tud megszűnni őket szeretni. Természetesen attól még nem menti fel őket. Nem mondja azt, hogy amit tettetek, az jó, de attól még a gyermekei. Egyébként mai evangélium megint Zakeus a történet. Tehát ugyanígy, hogy az elveszett Zakeus, hogy ő is ugyanúgy az Isten elveszett gyermeke. És Jézus nem úgy ment oda hozzá, hogy majd, hogyha megjavulsz, akkor szeretni foglak, hanem elmondta neki, hogy mennyire szeretlek téged, és emiatt Zakeus megjavult. De az Istennek ez a pedagógiája, hogy ő bárki is vagyunk, bármilyenek vagyunk, keres bennünket, és el akarja mondani nekünk, hogy szeret bennünket. És amikor ezt mi megtapasztaljuk, akkor változunk. Tehát minden ember lelkében ott van. és ez valami megdöbbentő. Ez nem fölmentés attól, hogy most bárki bármit elkövethet. Nem, ez csak a megrendülésnek az a ténye, hogy tényleg mindenkiben ott él az Isten? Tényleg mindenki az Isten temploma? Igen, mindenki az. Keresztes Szent János szerint, ugye sokat idézzük őt így párhuzamosan, a lélek néha érezheti úgy, mintha Isten nem lenne benne. Tehát az, hogy Isten bennünk van, ugye ez megint fontos kiemelni, ezt természetesen nem minden másodpercben érezzük. Persze, hogy nem. Amikor lelki életről beszélünk, akkor nem érzésekről beszélünk úgy önmagunkban. Az érzések részei a lelki életnek, de nem csak ezekről van szó. Testvérek, egy komoly lelki életet élő ember, aki a belső várköstei útját tanulja, az fogja megtanulni fokozatosan, hogy nem kell éreznem föltétlenül a szeretetet, az Isten jelenlétét, ahhoz, hogy ezt tudjam. Ahhoz, hogy nekem ez egy valóság, egy realitás legyen. Nem kell minden pillanatban érezni. Ha magamtól érzéseket várok el, hogy akkor vagyok nyugodt, ha érzem az Isten szeretetét, érzek valami áhítatot, akkor testvérek, az megint valami leszűkített keresztény élet, mert minden ember életében vannak napok és órák és hetek, és amikor nem érezzük. De majd fogjuk tanulni, hogy ettől a lelki ember tökéletesen szabad lesz majd. Ha érzem, ha nem, tudom, hogy Isten szeret a hitem által. Ha érzem, ha nem, tudom, hogy bennem lakik a hitem által. És ez majd szül bennünk egy békét, amire azt mondjuk, hogy Krisztus békéje, amely nem egy érzelmi reakció mindenek előtt, hanem egy ilyen minden a helyén van tudat. Szeretve vagyok, ő bennem van, és ezt tudom, ha érzem, ha nem, és ebből fakad az a Krisztus békéje, amit a világ nem vehet el tőlünk. Erről majd egyébként a hetedik lakásban lesz szó. Valamikor majd. Tehát keresztes Szent János szerint a lélek néha érezheti azt, hogy Isten nincs benne. Van ilyen érzés. És majd kifejtjük János atyánnal, ez az éjszaka tapasztalat. A sötét éjszaka, amelynek keresztes Szent János az egyház történetében a legnagyobb szakértője. A sötét éjszaka, amely a krízisnek a tapasztalata. Amely a benső fájdalomnak a tapasztalata, de milyen fájdalomnak? a fejlődés fájdalmának a tapasztalata. Beszélni fogunk majd még erről, de ez a fájdalmas tapasztalat sokszor azzal az emocionális dologgal jár együtt, hogy a lélek, az ember úgy érzi, mintha Isten nem lenne benne. De megint csak ez csupán egy érzés, nem a valóság. Attól, hogy felhők takarják el a napot, attól még a nap ott van. Attól, hogy nem látom és nem érzem, attól még ott van. De pontosan, amikor a sötét éjszakát, ezt a krízist valaki valamilyen módon átéli, pontosan vigaszunkra jönnek ezek a misztikusok, akik azt tanítják nekünk, hogy, és ebben megnyugszik az ember, hogy még hogyha én lennék a legutolsó bűnös ezen a világon, Isten akkor is bennem élne. És ez a megnyugvás, amikor olyan krízis pillanatokat élünk át, hogy nagyon-nagyon-nagyon nem érzünk semmit az Istenből, de másból se. Az egész élet szürke, és az egész élet egy ilyen összenyomott teher. Attól még ez a gondolatot megnyugtat, hogy jó van, ez igaz, de hogyha én lennék a legutolsó bűnös ezen a világon, Isten kimondott, kifejezett ellensége lennék, ő akkor is bennem élne. Akkor sem költözne ki belőlem. Ez pontosan a vigasz, amikor úgy érezzük, minthogyha Isten elhagyott volna. Egyébként még csak ilyen megjegyzést írtam fel ide magamnak, hogy a nem hívő emberek szeretett megnyilvánulásai. Hogy bennük is ott van az Isten. És hogy lehet az, hogy nem hívő emberek, akik Istennel nem ápolnak ilyen explicit, tudatos kapcsolatot, mégis ott van az a szeretet, az áldozatnak a dimenziója, Mert ők is valahol a forrásból táplálkoznak. Isten bennük is ott van. És most nem menjünk bele teológiailag, hogy ez most hogy van meg, hogy nincs. Inkább adjunk hálát, hogy mi tudhatunk erről konkrétan. Hogy a mi forrásunk ő, hogy ő bennünk van. És bárcsak erről mindenki tudna. És talán ez a terézi gondolat, és ez a teológiai igazság, hogy az Isten teremtettségünknél fogva bennünk él, ez azt a reményteljes gondolatot is szülheti bennünk, hogy az ember soha nem válhat a velejéig gonosszá. Ez is egy ilyen pozitív emberkép, hogy mivel az Isten mindenkiben ott van, a szabadság mindenkiben ott van, a szeretetnek valami szikrája mindenkiben ott van, az ember nem tud végletekig gonosszá válni, és a velejéig gonosszá válni. Mindig van lehetősége felismerni ezt a benne élő szeretetet. Tehát nincs olyan, hogy valaki már totálisan gonosz lett. Átadta magát teljesen a sötétségnek, átadta magát totálisan a gonoszságnak. Ilyen nincs, hogy valaki teljesen gonoszszá válik, mert ott van benne még mindig az Isten jelenléte, amiből fakadólag mindig van, lehet valami remény, valami szikra, valami lehetőség, hogy valahogy aztán az ember magára talál. Ha már múltkor a csillagok háborúját idéztem, ugye valahogy ugye így bejön ez is, ugye a Darth Vader, a főgonosz, ugye aki kiderül, hogy a főszereplő édesapja, ugye a végén pontosan, aki látszólag a veléig gonosz volt, amikor a fiát kínoszta az a bizonyos uralkodó, akkor neki is ott valami megesett a szívében. És ugye letaszajtotta azt az uralkodót ott a magasból. Nem válhat senki sem gonosszá totálisan. Mindig van lehetősége a változásra, hogy felismerje ezt a benne lévő szeretetet. Menjünk tovább. Terézit egy kis imádságban fordul Istenhez és hozzánk, de ebben a mondatban is, ez a első lakás második fejezetének a negyedik pontja, ilyet mond. Ó Jézus Krisztus vére által megváltott lelkek, ismerjétek meg, és szánjátok meg magatokat. Hogyan lehetséges, hogy mindezt megértve nem törekedtek eltávolítani ezt a szurkot erről a kristályról? Teréz most a fekete lepel helyett most szurkot mond, ami megint csak egy ilyen fekete anyag, ugyanaz a szimbólum. Nézzétek, ha életetek véget ér, soha nem fogjátok élvezni ezt a fényt. Ó Jézus, micsoda látvány az a lélek, aki eltávolodott tőle. Mi lesz a várkastély szegény szobáiból? És most a szimbólum rendszerével leírja, hogy mi történik abban az emberben, aki még nagyon kívül tartja magát az Istennel való tudatos kapcsolaton. Azt mondja, hogyan kavarognak az érzelmek, akik a bennük lakó emberek. Ez mit jelent? hogy a belső várkastély van lakó embereket, szimbolikusan Teréz azt mondja, hogy ezek az érzelmek és a lelki képességek, akik a vár parancsnokai, megint csak egy azonosítja. Milyen vakon és rosszul kormányoznak. Mit mond ezzel nekünk? Azokhoz szól, akik az Isten kapcsolatot nem tudatosítják, akik nincsenek otthon. Ugye ezzel kezdtük az egész utunkat, hogy mit tanulunk? Megtanuljuk, hogy lehetünk otthon az Istennel. Hogy ez a bensőnk, ez számunkra egy otthonná váljon, ahol ő és én lakunk, vagyunk, permanensen, biztonságban. De akik nincsenek önmagukban Istennel otthon, azokra mi jellemző? Azt mondja, hogy kavarognak az érzelmek. Jaj, de szeretem ezt. Kavarognak az érzelmek. Érzelmi instabilitás. Érzelmi állandó kavarodás a részünk, amikor ebben az Istennel való otthonlétben nem vagyunk meggyökerezve. Abból fakad, hogy nem vagyunk stabilak az Istennel. Hogy kavarognak az érzelmek? Azt mondja, milyen rosszul kormányoznak a lelki képességek, mik a lelki képességek, az értelem és az akarat képességei. Mit mond itt Teréz? Hogy aki nem él tudatosan együtt az Istennel, annak sokkal inkább osztályrésze lehet egy érzelmi, értelmi és akarati instabilitás. Egy érzelmi, értelmi és akarati bizonytalanság, kilengés. Kavarognak az érzelmek, kavarognak a gondolatok, kavarog az akaratom, nem tudom akarni azt, amit szeretnék. És ez az az egész fölkavarodás, ami arra jellemző, aki egyre kevésbé él, vagy egyáltalán nem él Istennel ilyen otthonos kapcsolatot. Mert nincs, ami ezeket a mi képességeinket egységben tartsa. Azért kavarognak az érzelmek, azért kavarog ez az egész, mert nincs egy ilyen központosító erő, amely ezeket egységben tartsa. Ahogy haladunk befelé a belső várkastélyban, Isten egyre jobban majd összeszedi bennünk ezeket a képességeket. Tehát a hatodik lakásnak lesz majd ez a képe, de azért ezt már most le lehet írni, hogy azért a lelki életet, ugye néztük úgy, hogy ez nem egy egyenes, néztük úgy, hogy ez egy spirális, de a lelki életet úgy is nézhetnénk, hogy egy ilyen kilengő, ilyen amplitúdók, amelyek, ugye mondjuk itt van a normál, a normál zóna, ahol egészséges, és a lelki élet elején főleg, vagy hogyha nincs meg ez a stabilitásunk az Istennel, akkor nagyon szélsőségesen tudunk kilengeni. Akaratilag, érzelmileg, az életünkbe. Lefelé is, meg fölfelé is. Mi lesz a belső várkastélyban, a lelki életünkben való haladásnak az útja, ahogy egyre inkább megtanuljuk az Isten kapcsolatot, úgy ezek a belső kilengések egyre inkább majd elkezdenek így kicsit egységesülni, elkezdenek stabilabbakká válni, tehát lesznek kilengések, de mondjuk így, hogy egyre kisebbek. És majd a hetedik lakás, az egészségességnek a lakása az lesz, amikor ezek a kilengések bejönnek mondjuk így a normál tartományba. Amikor az érzelmi kilengéseink már nem húzzák ki a talajt a lábunk alól, amikor nem omlunk össze az érzelmi, akarati, értelmi kilengéseink miatt, hanem velük együtt élünk. Mert testvérek, azt ne várjuk, hogy a normál érzelmi tartományban is úgy lecsökken, hogy majd aztán egyenes vonal lesz, nem, az az EKG és a halál. Tehát nem. Tehát ez nem EKG, jó? Tehát ez nem lesz. Ez le is törlöm, mert sose várjuk el magunktól azt, hogy nem lesznek kilengéseink. Nem lesz, ami bennünket fölkavar, feldühít, felidegesít. Életünk végéig lesz. A legnagyobb szentek is fölhúzták magukat, és felidegesítették magukat, és kiabáltak, és veszekedtek, ha valami éppen. Nem arról van szó, hogy totálisan ilyen kiegyensúlyozott, engem már nem húzhat fel senki, engem most már tényleg, most már fát vághatnak a hátamon, én akkor se jödök ki a sodromból. Testvérek, aki ilyeneket mond, én ismerek ilyet, aki ilyet mond, az valószínűleg óriási érzelmi elnyomásokban él. Tehát az valószínűleg, aki azt meri mondani, hogy én belem bármit meg lehet csinálni, én akkor is nyugodt maradok, az hihetetlenül elnyomja a dühét és a feszültségét, amely ott őt belül eszi. Csak nem mer vele szembenézni. Tehát nem arról van szó, hogy megszűnnek a kilengések, hanem hogy beérnek egy ilyen normál tartományba, ahol már vannak, érezzük őket, csak nem hoznak ki teljes egészében a sodrunkból. De az első lakásban még ez a nagy kilengésről van szó. Hogy mindenki hoz a sodromból, állandóan, hogyha ér valami, türelmetlenné, dühössé, haragossá válok, érzelmem, értelmem, akaratom, minden. Na de hát ahogy haladunk befelé, és ez az utunk, ez egyre inkább majd egységesül. Egyre inkább minden majd bennünk mit csinál? Egyszerűsödik. Ezt is szeretem. A belső várkastély útja, a lelki élet útja, az egyszerűsödésnek az útja. Ott belül minden egyre egységesebb és egyszerűbb lesz. Az érzelmi életünk ilyen. Nagyon sokszor hullámvasúton élünk érzelmileg. Ez megint csak EKG helyett hullámvasút. Egyik nap fönn, másik nap lent. Szélsőséges kilengésekkel. Érzelmeink persze mindig fognak hullámozni, mindig, amíg élünk, de egyre inkább szélsőségek nélkül. Látjuk megint csak, hogy az Isten kapcsolat mire válasz? Megint csak a legnagyobb emberi problémáinkra válasz az Istennel való mélységes kapcsolat. Hogy ez az érzelmeimet segít kordában tartani fokozatosan. Azt, hogy az ővele való kapcsolat, mint egy ilyen egységesítő erő, képes arra, hogy ez bennem kicsit lejjebb vigye. Bárkinek bármilyen a temperamentuma, akkor is. És amikor Teréz azt mondja, hogy az a lélek képességei is ilyen kilengésekben vannak, és a lélek egyik képesség az akarat, nagyon szeretem ezt is, hogy az akarati életünk is így kileng. Ez mi? A mai világra nagyon-nagyon jellemző probléma, nem minthogyha ez régebben nem lett volna meg, de minthogyha valahogy jobban ott lenne ez a mai napság, lehet, hogy főleg fiatalabbak között, akikkel legalábbis én találkozom, ez az úgynevezett akarat erő hiány. Az akarat erőnek a hiánya. Hogy látom, tudom, amit tennem kéne, de egyszerűen nincs meg az akarat erőm. Akarom, de nincs hozzá erőm, hogy megtegyem azt, amire hivatva vagyok. Azt, ami a helyes. Akarat erő hiány. És ez is egy ilyen kilengés. Hogy nem vagyok egységben. Mert tudom, hogy meg kéne tennem valamit, de az érzelmeim, az erőim így hullámoznak, és ez a kettő nem áll össze. Egyébként már csak így zárójelbe, hogy mi kell az akarat erőhöz, hogy működjön. Motiváció kell hozzá. Ezt csak fölírom, mert ezt nagyon szeretem. Tehát az akaratnak mi a benzin, az akarat a motor, és mi benne a benzin, a motiváció. Nagyon könnyen le lehet mérni. Ide hoztok elém egy ilyen valamilyen ilyen óriási ilyen jégkrém kelyhet. Valamit. Ekkora nagy. Mindenféle jégkrém, kiáll belőle a kis esernyő, minden úgy, ahogy kell. És akkor azt mondom, hogy hát én ennek ellenállni nem tudok. Tehát Kármelita rend ide vagy oda, én ennek ellenállni nem tudok. Meg akarom enni. Na de. És hát akarat erőm ebbe a piatba, hát ez az nincs. Tehát azt nem lehet. De hogyha valaki, tegyük fel, ide állna mellém egy gépfegyverrel, és azt mondaná, hogy ide figyelj, ha azt megeszed, akkor lelőlek. Lehet, hogy azt mondanám, hogy francnak nekem a fagyi, inkább megmentem az életem. Mi múlik az egész motiváció? Hogy ott hagytam ezt az egészet? Mert valami fontosabbá vált, például az életem. Megint csak erről szól, hogy az embernek milyen motivációja van. Tehát az akaratunkat nem úgy tudjuk edzeni, hogy összeszorítom a fogam, és megcsinálom, és ez olcsó. Ez valakinek megy, valakinek nem. Mit kell keresned? Motivációt. Hogy miért? Meg kell keresni a dolognak az értelmét, a miértjét, hogy mi motivál. És hogyha találsz egy helyes motivációt, hogy ezért csinálom, akkor már is lesz az akaratodban erő. Már is lesz az akaratnak valamelyes stabilitása. És akkor erre hogy jön válaszul a kereszténység és a lelkélet útja? Hogy az Istennel egyre stabilabban együtt élő lélek számára maga az Isten szeretete válik egyre elegendőbb motivációvá. motiv egyre elegendőbb. Így írom, nem azt, hogy elegendő, mert ez is egy út. Tehát nem mondhatom azt, hogy jaj, Isten szeret. Most ez nekem miért nem elég motiváció, hogy ne egyen meg azt a fagylaltkelyhet? Mert még nem tartok ott. Ahogy majd megyünk előre, úgy válik egyre elegendőbb motivációvá az a tény, hogy szeretve vagyok. És elég lesz erre rágondolni, és beindul az akaraterőm. Mert a legnagyobb, legvégsőbb motivációnk végső soron ez a szeretettség tudat. Egyre elegendőbb, elegendőbb motiváció. Az, hogy az Isten szeret, szeret. Ez persze a lelkélet kezdetén még nem teljesen elégséges motiváció. Hiába mondom magamnak, nem jön hozzá a lelki erő, fokozatosan válik azzá. Egyre elegendőbbé válik. Az a tény, hogy szeretve vagyok, és az a tény, hogy a kapcsolatomat építeni és ápolni akarom vele, ez benzineli az akaratomat. Ez motivál. Motivál, hogy ő engem szeret, és én akkor meg akarok tenni mindent ezért a kapcsolatért. Hogyha a emberi párkapcsolatokban is kislány azt kéri kisfiútól, hogy figyelj, szokjál le a dohányzásom, mert csak akkor jöhetsz velem, akkor járhatunk együtt. Kisfiú leteszi a cigit olyan azon nyomban, ahogy csak tudja. Mekkora motivációja van? Mert a szeretett személy mondta. Mert ha ővel akarok maradni, akkor kellve kelletlenül meg kell csinálni. Motivál. Ugyanígy az Isten kapcsolatunk is. A tény, hogy szeret bennünket, egyre inkább tud motiválni arra, hogy megtegyük azt, ami helyes. Menjünk tovább a következő pontra. Ötödik pontban Teréz így ír. Hallottam egyszer egy szellemi embertől, hogy nem azon csodálkozik, amit egy halálos bűnben lévő ember megtesz, hanem azon, amit nem tesz meg. Isten mentsen meg minket az irgalmassága folytán ilyen nagy rossztól. Azt mondta az a személy, két hasznot nyert abból a kegyelemből, amit Isten adott neki. Egyébként itt zárójel, nem tudom, hogy mondtam-e már, de amikor Teréz azt mondja, hogy ismerek valakit, az ő maga mindig. Ismerek egy személyt. Ez a személy mondta, az mindig ő saját maga. Csak diplomatikus, nagyon jó, ő ki akarja ezt kerülni, de mi már tudjuk, hogy itt magáról beszél. Hallottam valakitől, aztán úgy leírja annak a valakinek a belső dolgait, hogy most mit gyónt neked, vagy mi, vagy... Nem, az ő maga. Tehát amikor Teréz azt mondja, hogy azt mondta nekem az a személy, aki mit csinált, aki megértette a halálos bűnnek a szörnyűségét, az Istennel való kapcsolaton kívül élésnek a szörnyűségét, tehát Teréz maga, abból neki két haszna származott. Tehát amikor valaki megérti, hogy mennyire rossz az otthonomon kívül élni, mennyire rossz nem tartozni oda belülre az Istenhez, hanem kívül bóklászni, ami a halálos bűn, ebből a gondolatból, hogy ezt megértjük, hogy nem jó kint élni, bent akarok élni az otthonomban, valaki ezt megérti, abból két haszon származik. Teréz szerint az egyik a hatalmas félelem attól, hogy megbántsa őt, mármint Istent. És ezért folyton azt kéri tőle, ne engedje elbukni, miután látta ennek szörnyű kárát. Mit jelent ez? Ez a haszon. Félelem attól, hogy megbántsuk Istent, azaz, és ez a félelem, ez egy egészséges félelem most itt. Tehát a félelem önmagában az nem rossz, de ez nem a rettegő félelem, hanem az az egészséges félelem, hogy Uramisten, én bármikor visszaeshetek. Én szabad ember vagyok, és akkor döntök, arról, hogy kiszállok az Istennel való játszadozásból, amikor akarok, mert szabad vagyok. Tehát egy egészséges félelem jön az emberbe, amikor megérti a bűnnek a szörnyűségét. Egészséges félelem attól, hogy újra ide jutok. De ez nem a fóbia félelem, nem a rettegés, hanem mit jelent ez a félni attól, hogy elneveszítsem Istent? Azt jelenti, hogy nem akarom elveszíteni, akit szeretek. Nem akarok nélküle élni. Hát ez egy fajta félelem, de ez egy egészséges félelem. Nem akarok butaságot csinálni, nem akarok hülyeséget csinálni, hogy el ne veszítsem ezt a valakit. Persze, ez nem úgy van, mint az emberi párkapcsolatban, hogy hülyeséget teszek, és akkor a barátnő most szakít a fiúval. Hülyeséget csináltál, szakítok veled. Isten nem szakít velünk. Ez egy jó párkapcsolat, testvérek. Tudjátok, hogy az Istennel való házasság a legjobb? Azért, mert hogyha a házasságban Istennel valami hiba van, akkor az általában ott már ott lehet tudni, hogy kibe van a hiba. Mert az emberi házasságban lehet egymásra mutogatni napestig. Te voltál, miattad, én miattam, halálunkig lehet mutogatni, hogy ki a hibás. Az Istennel való kapcsolat legalább azért jó, mert ott valahol egyértelmű, hogy hol van a hiba. Tehát, hogy az én készülékemben lesz a hiba, tehát legalább már nem kell keresni, az már nagy dolog. Tehát, hogyha rátalálunk arra, hogy hol van a baj, az már mondtuk, az út felét már akkor megtettük. Ezért jó, mert Istenre nem lehet mutogatni, hogy te rontottad el. Bár mondhatunk neki ilyet, de végsősorban tudjuk, hogy ez nem igaz. És ő meg nem sértődik meg, és nem szakít velünk. Tehát ő nem válik el tőlünk. Ő nem mondja azt, hogy kisfia, élfiek, nem megy ez nekünk ez a dolog. Elmúltak már a mézes hetek, elmúlt a szerelem. Figyelj, nem, én keresek nálad fiatalabbat, vagy nálad jobbat. Úgy is vannak, ő ilyet nem mond. Ő soha nem száll ki a velünk való kapcsolatban. Mi kiszállhatunk, és mi attól félhetünk, hogy esetleg valami olyan hozzáállást veszünk magunkra, hogy egyszerűen elveszítjük a kapcsolatot. És természetesen odajön ez a gondolat is, hogy félelem attól, hogy Istent megbántjuk, ez nem arról szól, hogy akkor most ő megsértődik, mert Istent, ha megbántom, úgymond, ő megbocsájt. De ez az egészséges félelem abban van, hogy de azért ezt se akarom, hogy most állandóan így élni, hogy bántást csinálok, de megbocsájt, tehát hogy most valakibe belerúgok a szeretet személyébe, aki engem nagyon szeret, meg fog bocsájtani, de ez a kapcsolatot nem viszi előre. Tehát, hogy igen, miért ne engedhetnénk meg magának két egymást iszonyúan szerető valaki, hogy egymásnak csúnyákat mondjanak és beugjanak egymásba. Szabad, és meg fognak egymásnak talán bocsájtani, de ez a kapcsolatot nem viszi előre. Tehát ezért van ez az egészséges félelem. Aztán a következő haszon ebből a vízióból, amit most nézünk, a másik pedig az alázat tükre, de szép, az alázat tükre, amelyben látta, hogy mindaz a jó, amit teszünk, nem belőlünk fakad, hanem ebből a forrásból. Azt mondja, hogy világosan látta ezt, hogy amikor valamilyen jó dolgot tett, vagy látott tenni, azonnal megmutatkozott számára forrása is, és megértette, hogy enélkül nem tudnánk semmit tenni. Mit mond itt? Tehát a másik haszna annak, hogy fölmértem annak a veszélyét, és annak a boldogtalanságát, hogy mit jelent az otthonomon kívül élni, ebből azt az alázatos gondolatot, azt a realista gondolatot merítettem, hogy látom, milyen lenne az életem Krisztus nélkül. És ez nekünk hívőknek a nagyon fontos lelkiismeret vizsgálatunk. Hogy kicsit nem baj, ha a halacska kikerül néha-néha a vízből. Tehát testvérek, mi, akik főleg azok a hívők, akik mondjuk pici koruktól kezdve, tényleg anyateljjel szívták magukba a kereszténységet, ami egy fantasztikus dolog, csak vigyázzat, ebben van egy olyan érdekesség, hogy olyanok lehetünk, mint a hal a vízben, akinek nincs kategóriája arról, hogy mi a víz. Nem tudja, hogy vízben van a halacska. Mert az veszik körül mindig, és neki nincs arról kategóriája, hogy víz. Mikor lesz róla kategóriája? Ha egy pár pillanatra kikerül belőle. Tehát, hogy itt már nincs víz. Visszajön. Akkor meg tudja különböztetni, hogy aha, van egy élettér, ami az enyém, és van egy ezen kívüli szörnyűséges világ. Tehát amikor azt mondjuk, hogy az Istennel való kapcsolat és a kereszténység a számunkra természetes, vigyázzat ne, hogy olyanok legyünk, mint a halacska a vízben, aki ezt annyira természetesnek kezeli, hogy elfelejt érte például hálát adni. Testvérek, amiben vagyunk, azért meg kell tanulni nagyon-nagyon-nagyon hálát adni, nem természetes. Nem természetes, hogy te tudhatsz róla, hogy Krisztus szeret. Hány ember, milliárd ember szeretné még ezt tudni? És valamiért nem tudják, valamiért nem jutottak el oda. Mi meg ebbe lubickolunk, ebbe a tudatba. Hát ezért az evangelizáció. Hogy ezt nem csak azért kaptuk, hogy nekünk jó legyen, hanem ezt, hogy átadjuk másoknak is. Tehát azért érdemes lehet néha kikerülni kicsit ebből a vízből, legalább a fantáziánkban, és elgondolkodni arról, hogy mi lenne, ha én nem tudnék arról, hogy az Isten engem szeret. Mi lenne az életemben a Krisztussal való kapcsolat nélkül? nem lennék képes semmit sem tenni. Teréz itt mondja, megérti a lélek, hogy enélkül nem tud semmit tenni. Lehet, hogy teljesen képtelenné válnék mindenre az életben. Ahogy Jézus mondja, nálam nélkül semmit sem tehettek. Egyébként még az is lehet, de persze ezt nem akarom mindenkire levetíteni, de az is lehet, hogy ha nem ismernénk Krisztus szeretetét, én legalábbis speciál, de ez csupán gyengeség egyébként, így vagyok vele, egzisztenciális mindennapi szinten sem tudnám csinálni, amit csinálok. Tehát én, hogyha nem lenne ott Isten szeretete az életemben, nem kelnék fel reggel, nem nagyon tudnék szembenézni a holnappal, mint olyannal. Tehát azért ott van ez az életünkben, hogy ha nem lenne ez ott, lenne motivációnk arra, hogy tovább menjünk és csináljuk? Biztos lenne. Persze, azért mindenki találna, hát túl akarjuk élni az életet, találnánk azért motivációkat. De azért az a motiváció, hogy minden reggel, bocsánat, úgy kelhetek fel, hogy engem valaki végtelenül szeret, azért az motiváló a nap kezdetére. 5:30 még pláne, de hát valakinek még korábban. Tehát, hogy az azért az tud motiváció lenni. Vannak persze kisebb motivációk, de ez a végső motiváció, ami a többit életben tartja. Megint csak a motivációhoz jutunk, ezt megtalálni, és a motivációnkat úgy tudjuk élezgetni, hogy belegondolunk abba, hogy mi lenne, hogy ezen a világon kívül élnénk, ha mi nem ismernénk az Isten szeretetét. És amikor ráébredünk, hogy Uram, én ismerhetlek. Uram, én tudhatom, hogy te szeretsz engem, akkor rájövünk, hogy amiben vagyunk, az nem természetes, hanem ajándék. Amiben vagy, amit te tudhatsz, amiben hihetsz, amit családodtól örökségbe kaptál, mint hitet, az nem természetes. Az ajándék. Azt valamiért kaptad. Nem csak magadért. Elsősorban persze magadért. De aztán másokért is kaptad. Nem csak azért, hogy ez neked jó legyen. Ezért nem szeretem ezeket az áltatosságokat, amely arról szól, hogy én kerüljek a mennyországba. Én nem akarok úgy a mennyországba kerülni, nem viszek senkit magammal. Milyen önző kereszténység az, hogy elvégzem a 9-et meg a nem tudom én micsodát, hogy én a mennyországba jussak. És a többi az le van. Többivel mi van a többi emberrel? Ez megint az individualista vallásosság. Elmegyek a templomba, az én kis misémre, mindenki adjon békén, hazamegyek, azt kész. És akkor a többiek? Azt, hogy mi együvé tartozunk? Tehát látjuk, néha érdemes legalább gondolatba kikerülni a vízből, mint a halacska, hogy visszakerülve abba elkezdjük értékelni, amink van. Hogy ami van, az nem természetes. Sokan azt mondják, hogy ugyan már atya, azért beszélek mindig a rosszról, ezt megoszthatja egy valaki, hogy én mindig a problémáimról beszélek, mert a jó az olyan természetes. Mondom, a csókolom az ön életében nincs valami jó. Megtetszett osztani sok-sok problémát, nehézséget, és az mind igaz. Az elhiszem, hogy fáj. De abban szeretnék segíteni, hogy lássuk meg a jó oldalát is az életének. Hogy van-e olyan, elsorolta, hogy van 150 ember, aki önt nem szereti. Lehet, hogy van valahány, egy-két ember, aki igen. És azért ott kezdi sorolni, hogy ő is, és azért van lábam, meg van kezem, és tudok lélegezni, és még lakásom is van, és egy csomó, de hát atya, ez mind természetes. A jó az természetes. Kezicsókolom, nem természetes. Nem természetes. Itt kezdődik a pesszimizmusból való kilábalás. Itt kezdődik ebből az állandó negatívum látásból való kijövetel, hogy az életemben a jót nem tartom többé természetesnek, hanem ajándéknak. Elkezdek érte hálát adni a legapróbb jóért is. És ugye, hát mikor szoktunk elkezdeni hálát adni valamiért? Amikor annak a hiányát tapasztaljuk. Amikor nincs levegő, 5 perc után már nagyon hálát adok azért, hogy van levegő. Ha befogják az orromat. Megyünk tovább. Így írja Teréz. Folyton azt halljuk ugyanis, milyen jó az imádság. Ó, visszatérünk a témánkhoz. És szabályzatunk szerint is sokat töltünk el ezzel. De nem mondanak nekünk többet, mint amire mi képesek vagyunk, és csak igen keveset mondanak nekünk arról, hogy mit tesz az Úr a lelkünkben, azaz a természet fölöttiekről. Na most ez látszólag egy kis egy ilyen pici apró mellékvágány. Ahogy Terézt olvassuk, egyre jobban hozzá fogunk elszokni, hogy Teréz nem mindig követ egy fővágányt a témáiba. Sokszor mond valamit, és ugye letér róla, és elkezd más valamit mondani, ami fontos, de nem biztos, hogy totálisan a témába illeszkedik, aztán majd ő visszatér a fővágányra. Hozzá fogunk szokni, mert Teréz úgy írt, ahogy beszélt. Tehát ő, meg ugye úgy vagyunk mindjárt, hogy beszélünk valamiről, és könnyen a beszédünk átmegy egy másik témára. Ja, hol is tartottam? Ja, honnan jöttünk ide? Aha, menjünk vissza a fővágányra. De Teréz, ahogy beszél, ezt le is írja. Tehát ő ahogy írja, ahogy mondja, aha, és akkor letér valahova, aztán majd visszajön. Ez is egy ilyen látszólagos mellékvágány, de azért szerintem végtelenül fontos. Azt mondja tehát, hogy sokat beszélünk arról, hogy nekünk mit kell tenni a lelki életben, a mi részünkről, de azt mondja, az a nagyobb baj sokszor, hogy kevesebbet beszélünk arról, hogy mit tesz az Úr az életünkben. Tehát túl sok a szó arról, hogy neked mit kell csinálni, és mintha kevesebb lenne arról, hogy Isten mit csinál az életedben. Nem mintha nem lenne fontos azt, hogy neked mit kell tenni, nagyon fontos, de ne hagyjuk ki, hogy ő mit tesz. Hogy felismered-e, hogy ő hogyan van jelen az életedben, azaz a természet fölöttiekről. Júj, már is itt a természet feletti szót fogjuk megmagyarázni. De mindenekelőtt arról van szó, hogy minden kapcsolat két szereplős. Talán ezt már mondtuk eddig is, de most fontos újra elmondani. Minden kapcsolatban van két fél. És akkor működik egy kapcsolat, ha abban mind a két fél megteszi a maga részét. Ha az egyik fél nem teszi meg a maga részét, bármennyire is pedálozzon a másik, az a kapcsolat halálra van ítélve. Az a kapcsolat el fog fonnyadni és el fog hervadni. Abban nem lesz élet, hogyha az egyik fél csak ad, a másik csak befogad. Az egyik nem csinál semmit, a másik állandóan teker. Abból nem lesz kölcsönös kapcsolat. Egy kapcsolatban mindenkinek meg kell tenni a maga részét a kapcsolatért. Az Istennel való kapcsolatunk is ugyanilyen. Nekem is meg kell tenni az én részemet, és ő neki meg nem kell megmondani, hogy tegye meg, ő meg teszi a maga részét. És akkor mi az, hogy természet feletti, amiről Teréz ír? Azt mondja, a természet fölötti az, amit az Úr tesz a lelkünkben. Azaz, a vele való kapcsolatunkban az ő része, ezt hívjuk természetfelettinek. Látjuk, megint egy nagy fogalomtisztázás, hogy a természetfeletti szót halván nehogy valami abrakadabrára gondoljunk, valami hókuszpókuszra. Természetfeletti, Úristen, most mi lesz itt? Most világítani fog a szemem, mint a macskának a sötétben. Mi lesz itt vele? Nem, a természetfeletti csupán annyi, hogy ez az ő része a kapcsolatban. És éppen ezért ez egy normális dolog. Ez egy teljesen normális dolog, a természetfelettiség az normális. Annyiról szól, hogy a végtelen Isten az életedben cselekszik. Nem megint ezekről a paramisztikus jelenségekről van szó, mikor természetfelettiről beszélünk, hogy most ki jelent meg, meg kit hallottam, meg nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az ember a hétköznapi Isten kapcsolatában elkezdi fölfedezgetni azt, hogy várjál már, itt nem csak én csinálok valamit. Ő is dolgozik a kapcsolatért. Istennek is fontos a velem való kapcsolat, anyám. És amikor ezt fölfedezzük, hogy nem csak arról van szó, hogy nekem kell elmenni gyónni áldozni, nekem kell csinálni, el kell végezni, hanem fölfedezzük, hogy ő neki is fontos, hogy mi van köztünk. Ő neki aztán végtelenül fontos, hogy mi van velünk, mi van köztünk. Ki tudná tagadni közülünk, ki az, aki ki merné mondani, hogy az Úr az én életemben még nem tett soha semmit. Ez ki az, aki ki merné mondani, hogy az én életemben ő egy totálisan inaktív, lusta valaki volt, aki soha nekem egy fabatkát nem adott, semmit soha. Ki merné ezt állítani? És hogyha mégis állítod, hogy hát azért lehet Isten azért nekem valamit, talán valamit, egy nem tudom, tejszínhabot a kávémban legalább adott egyszer az életbe, na akkor az már természetfeletti. az már az ő része a veled való kapcsolatban. Azért természet feletti, mert ő tette, és nem te. Ennyi az egész. Mert ő egy valaki, el ne felejtsük, ő egy valaki, és hogyha ő egy valaki, akkor ő cselekszik. Igen, és Isten mindig megteszi a maga részét, nem kell őt erre emlékeztetni. Ő akar bennünket emlékeztetni arra, hogy tegyük meg a magunkét, de őt nem kell rávenni arra, hogy Uram, szeressél már, Uram, keressél már, Uram, bocsáss már meg, erre nem kell őt rávenni, nem kell figyelmeztetni, hogy kösz, hogy szóltál, kösz, hogy fölvilágosítasz, mert ha ma nem szólsz, lehet elfelejtettem volna. Lehet, ha nem szólsz ma, hogy bocsássak meg, vagy szeresselek téged, még az is lehet, hogy elfelejtettem volna. És akkor hű, tehát Isten nem ilyen, akinek szólni kell, hogy szeressen meg, irgalmazzon. Nem. Isten ezt megteszi mindig. Terész szerint keveset beszélünk az ő részéről, és ez azért baj, mert akkor ezt kevésbé ismerjük fel. És akkor egyre kevésbé leszünk képesek a mi részünket megtenni. És ez arra is egy ilyen gyógyszer, hogy néha azt hisszük, hogy a lelki élet az csak rajtunk múlik. És ebből az a negatív istenkép jön, hogy Isten tulajdonképpen megint a hegytetőn ülő, mozdulatlan, hideg istenség, aki mit vár, hogy fölkapaszkodjak hozzá. És ez jön ebből a gondolatból, hogy a lelki életben csak nekem kell dolgozni, nekem kell csinálni. Ebből, ha belegondolunk, az a negatív istenkép fakad, hogy ő az, aki fennül a hegytetőn, karba tett kézzel, és nagyon drukkol nekünk, hogy egyszer majd felérjünk hozzá. Imádkozza a rózsafűzét, hogy egyszer majd felérjünk hozzá. Gyere, nagyon jó, izzadj még egy-kettő. Ez bibliai istenkép lenne? Nem. Isten az, aki már rég elhagyta a hegyet, és elénk rohan, hogy segítsen nekünk. Ő az, aki hamarabb keres bennünket. Ő az, aki egyébként a mi hegyünkre mászik. Mi vagyunk a karbatett kézzel, hegyen fönnülő hideg jégcsapok sokszor, és mi mondjuk az Istennek, hogy na tekerjé, majd egyszer talán majd fölérsz. Tehát a fordítva van, ő az, aki bennünket keres. Teréz így ült a hegytetőn 20 évig, a világ Teréz. És az Isten meg kapart, tekert. Mondhatnánk akár, hogy udvarolt neki. És soha nem hagyta abban, még nem Teréz beadta a derekát. Na, tehát Isten mindenkinek ad jeleket, Isten mindenkit hív, Isten mindenki életébe dolgozik, Isten mindenkivel akarja a kapcsolatot, csak ezt mi néha nem ismerjük fel. Ezért mindenki belegondolhat abba, és ez az utolsó gondolatunk a mai napra, hogy az én életemben hogyan van jelen ő. Mit cselekszik? Isten hogyan teker az én velem való kapcsolatért? Ebben mindenki belegondolt, mert hogy Isten teker a veled való kapcsolatért, az biztos. Az tuti. Ő nem száll ki ebből. Isten állandóan udvarol neked, állandóan meg akar hódítani. Hogy van az Isten hódítása jelen az életemben? Hogy van az ő udvarlása jelen az életemben? Hogy ő milyen módokat használ fel, hogy egy szerelmes valaki az kreatív. Aki szerelmes, az nagyon kreatív tud lenni abban, hogy a másiknak elmondja, hogy hogy szereti őt. Az Isten ilyen. Ő az, aki körbejár, ő az, aki kreatívan keresi, hogy hogy férkőzhetnék ehhez a szeretett személyhez hozzá. Próbáld meg felismerni, hogy Isten milyen módon akar egyre közelebb kerülni hozzád, illetve ő hogyan cselekszik, hogyan dolgozik a veled való kapcsolatért. Hát akkor ennyi lenne a mai napra. Nem tudom, valakibe bármilyen kérdés esetleg maradt-e? Igen, Tibi, bár.
Kimehetek a tárdához?
Jöjjön, Tibi, bár, jöjjön. Tollat is adja?
Csak úgy tudom megmagyarázni.
Igen.
Ha bennem ez a táblai rajz szép emlékeket ébresztett, és ez egy analógia, ugye? Na mostan, hogyha én, mint rádiótechnikus, a saját elgondolásaim szerint kivetítem erre az analógiára, akkor a következő
gazdagítani,
kérem, hallgasson meg. Ezek a rendetlen, nagyrészt rendetlen hullámzások a külső világ rendetlen dolgainak a következtében jönnek létre. Amennyiben ez úgynevezett amplitudó modulált adás, a amplitudók állandóan változnak, és rendkívül szeszélyesen változnak. Na most a lelki előrehaladás folyamatában viszont a frekvencia modulált adások veszik át a szerepet, ahol a külső világ tényezői, rárakódásai, szennyeződései, kátrányai, azok elimináltatnak, mert a rendet, a teremtő akarata, életünket a teremtő akarata rendezi, és a szennyeződéseket nem hagyja beférkőzni ebbe a középső normál tartományba, viszont a isteni információk benne dolgozhatnak, mert a frekvencia modulált adás az sokkal kevésbé, tehát tökéletesebb, zavarokra, külső világ zavaraira kevésbé érzékeny, és ennek következtében a külső zavarok nem bántják, és egy isteni millió kezdődik.
Szerintem ez egy tapsot megérdemel.
Nagyon örülök, hogy... De én teljesen egyetértek Ivánnal. Totálisan.
És az a jó, hogy tényleg mindenki a maga hivatásának, szakmájának megfelelően látja, hogy igazából minden a lelki életről szól. De ez tényleg.
József Attila mondja, hogy kerestem Isten, és bejártam az egész világot, megfordultam, és ott állt mellettem.
Halleluja. Van-e valakinek még kérdése mára?
Na, ha nincs, akkor köszönöm szépen a figyelmet. 2 hét múlva találkozunk. Szép advent kezdetet!